Menni, enni. Turizmus, kultúra és gasztronómia.
Köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Buza Sándor, és gőzerővel ráfordulunk a karácsonyra. Első körben itt a mai műsorban a karácsonyi asztalra, annak is az utolsó emblematikus fogás halmazára, mégpedig a süteményekre. Arra vagyok kíváncsi, hogy dívnak-e még azok a szokások, hogy a háziasszonyok otthon tonnaszám készítik el az apró süteményt, vagy például egy picit már megváltozott ez a kultúra, megváltoztak a vásárlási és a sütési szokások, és persze amellett sem fogunk elmenni szó nélkül, hogy mik azok az emblematikus karácsonyi sütemények, amelyeket otthon azért úgy elszoktak, vagy elszoktunk készíteni. Kövérné Kalmár Mónika, a Gyenesdiási Móni Süti vezetője és agya a telefonvonal túlvégén. Szervusz, Móni!
Szia, Sanyi, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Kezdjük akkor az első felvetésemmel, hogy te hogy látod az elmúlt évek tapasztalata alapján még mindig nagy erővel sütnek a háziasszonyok otthon? És most nem a belire gondolok elsősorban, mert azt mondjuk elképzelhető, hogy mindenki megpróbálja megcsinálni, hanem ugye ezekre az apróságokra, amik még ott tudnak tornyosulni az asztalon.
Hát azt látom, hogy még itt vidéken is alakulnak át a szokások erősen, úgyhogy gondolom, hogy a nagyobb rohanó városokban, meg még inkább, itt felénk is egyre többen vásárolnak már készen mondjuk apró sütit, és felmerült egy érdekes igény, nem olyan régen, hogy adjunk el begyúrt tésztát, például begyúrt linzer tésztát, vagy begyúrt mézes kalács tésztát, mert hogy azért mégiscsak kell ugye az a hangulat, hogy otthon a sütőből jöjjön a finom süti illat, de lehet, hogy nincs idő arra, vagy azt gondolják ugye, hogy nincs idő arra, hogy begyúrják a tésztát, vagy egyáltalán elmenni a boltba, megvenni a hozzávalókat, és aztán utána dolgozni vele. Szóval ez is egy járható út.
Mekkora nagy ötlet egyébként, hát persze, ugye a világ arrafele megy, és azt tudjuk, hogy mindenki kvázi nem is a félkész, hanem a majdnem kész ételeket részesítik előnybe, különösen a világ másik felé, nyugaton vagy Amerikában, éppen csak be kell tenni a sütőbe, szerintem rettentő nagy ötlet, elkészíti a szakember a szakértelmének megfelelően a tésztát, legyen az linzer tészta, nem kell vele küzdeni, otthon pedig csak be is van töltve, vagy otthon mindenki betölti?
Nem, ez már otthon mindenki magának.
Mindenki
tehát
magának.
Nyilván áruljuk készen is, de ez a félkész igény, ez így jelentkezett, hogy csak a tésztára.
És akkor ezt mondjuk ilyen kilós csomagolásban meg tudják vásárolni, otthon ki kell nyújtani?
Igen,
ki kell szaggatni?
Kilós ára, és akkor ez kilós, félkilós, kinek mekkora az igénye megveheti. Otthon akár a gyerekekkel, ugye ez egy jó program, én is szerettem, amíg a gyerekeim kicsik voltak, hogy ott el nyújtogatták, szaggatták a tésztát, addig is jól voltak.
Ugye mi alapvetően földiek vagyunk, hiszen Gyenesdiás ott van Zala megye közvetlen környezetében. Mi kapásból föl tudunk sorolni legalább 30 olyan süteményt, ami mondjuk a tradicionálisan a dunántúli asztalokon ott szokott lenni, de melyek azok a klasszikus karácsonyi sütemények, amelyek egyébként valóban forognak, és valóban otthon elkészítik a háziasszonyok, vagy ha nem, akkor előrendelik valamilyen szinten?
Mostanában azt látom, hogy a mézes krémes például az egyik ilyen nagy kedvenc.
Mi a különbség a mézes krémes és a zserbó között?
Hát elég sok, mert ugye a töltelék teljesen más, a tészta is más, tehát tulajdonképpen ez a majdnem ugyanaz, de egészen más. Tehát ez
akkor csak az a hasonlóság, hogy réteges, tehát réteges, ugyanúgy, mint a zserbó.
Igen.
Viszont a töltelék más, és ha jól emlékszem, nálunk is minden évben van, édesanyám süti zseniálisan, egy kis citromos felhangja is van, ugye, a tölteléknek?
Azt akartam kérdezni, hogy te édesanyád tesz rá csokit?
Nem.
Kétféle iskola nem. Van, a csokis és a nem csokis.
Igen, de azt gondolom, hogy ha csokit tennénk rá tetejére, akkor már el lehetne adni úgy a sötétbe zserbónak. Az pedig nem, de valóban két teljesen különböző süteményről van szó. Ez a mézes, ez egyébként sokkal könnyedebb, majdnem azt mondtam, többet meg lehet belőle enni. A zserbó ugye az egy nagyon karakterisztikus sütemény tud lenni, ha
igen,
minden töltelék bele van rakva úgy, ahogy kell.
Hát bizony, és azért a zserbó ugye az egy drága sütemény, ha így nézzük, mert tele van dióval, aminek most is, mint egyébként általában mindig horror ára van. A mézes krémes az pedig szerintem azért is egy régi klasszikus, főleg falusi esküvőkön, lakodalmakon volt, ugye ez egy klasszikus sütemény, mert hogy ez is az a bizonyos olcsó alapanyagos és még válságos időkben is elkészíthető sütemény volt, amihez kell a liszt, a cukor, zsír, mert ugye zsírral is készíthető a tésztája, vagy persze vajjal is, de szerintem ez például zsírral finomabb, és egy vajjal dúsított tejbe gríz.
Így van, gríz, ez az, gríz van benne, akartam is mondani.
Igen,
az adja a tölteléknek ezt a kis másságát, és nagyon érdekesét tudja tenni. Móni, ez az a sütemény, aminek a lapjait a tepsi külső fenekén kell megsütni?
Hát ezt is szokták, hogy ugye azért szoktak lapokat a tepsi hátulján sütni, mert mondjuk vagy azért, mert vékony és könnyen törik, és mondjuk, hogyha ki kell szedni
hát persze, akkor nem lehet.
Peremes tepsiből, akkor ahogy az ember kiemeli, úgy ugye eltörik, a tepsi hátuljáról meg simán csak le lehet csúsztatni. Úgyhogy igen, egyébként ezt is célszerű a tepsi hátulján sütni, pontosan emiatt.
Tehát ez a mézes krémes. A zserbót azt szerintem át is ugorhatjuk, bár esetlegesen az elmesélheted, hogy például vannak-e zserbó trendek? Változott-e a zserbó az elmúlt években?
Hát szerintem az nem is nagyon változhat. Tehát ez olyan, hogy ha megváltoztatod, akkor az nem az. Úgyhogy ennek olyannak kell lennie szerintem, ahogy az ki van találva. Mert ez így épült be a köztudatba. Vannak receptek, amikhez szerintem nem nagyon szabad úgy hozzányúlni, nem szabad megváltoztatni, mert teljesen más kapsz. Egyébként olyat már hallottam, hogy más lekvárra a készítés.
Hát igen, ez pont erre, igen, pont erre akartam rákérdezni. Ugye a mézes krémes is és a zserbó is tartalmaz lekvárt, ha jól tudom, ugye?
Igen.
Mind a
igen.
Kettő. Na ez az, klasszikusan a barack lekvár, de hát most egyébként ugye azt tudjuk, hogy irgalmatlan nagy bumja van a lekvárfőzésnek, tehát otthon szinte, még én is most az idén főztem lekvárt, csak néztem ki a fejemből, de nagyon élveztem az egészet. Tehát nagyon-nagyon sok fajta lekvárt készítünk, azért ez alapvetően variálható.
Igen, és persze a kísérletező kedvűek szerintem biztos örömmel is vetik bele magukat. Egyébként visszatérve a mézes krémeshez, van egy nagyon kedves törzs vendégünk, akinek az anyukája mindig ridízli lekvárral készítette a mézes krémest, és ő mondta nekünk, hogy nem készítenénk el így az ő kedvéért, és megcsináltuk, és ugye őről neveztük el a vezeték nevéről, ezért lett nálunk ez a baranyai mézes krémes. Úgyhogy ezen a néven megtalálható nálunk is egy ilyen másik kísérlet. Nagyon szeretik a vendégek egyébként ezt is. Tehát meg lehet kedveltetni az új ízeket, igen.
Hát igen, csak ahhoz ugye idő kell, meg bátorság. Mert,
igen,
mert
igen.
Ha tradicionálisan ragaszkodunk az ízekhez, akkor nagyon nehezen tudunk attól eltérni, de ha valami bejön, akkor az siker is tud lenni. Egy dolgot nem írtam föl, sok süteményt ideírtam föl magamnak, de például tudom, hogy az is egy emblematikus karácsonyi sütemény szokott lenni, ez a fatörzs.
Fatörzs.
Hogy imádtam a fatörzset, a gyönyörű sárga piskótájával, és a nagyon gazdagon megtöltve, és a külső részén is legalább olyan vastagságú vajkrémmel.
Igen, nagyon... ugye ez nálunk egy nagyon vajas, de hát én is szerettem, így ahogy mondod, még hogyha rosszogott is benne a cukor még akkor is.
Persze.
Nagyon érdekes egyébként, hogy most van egy francia, fiatal francia lány kolléganünk az üzemben, cukrász, és kérdeztem, hogy ők mit esznek karácsonykor, milyen sütit, és mondta ezt a Bouche de Noël, ami ugye pontosan ezt jelenti, hogy karácsonyi fatörzs. És megkértem, hogy készítse el, de egészen másmilyen végeredményt kaptunk, bár nagyon finomat, de az övé egy ilyen muszos, gyümölcsbetétes, kívülről ugyanúgy, hát nem ugyanúgy, mert nem krémmel volt nekem, hanem csokival volt leöntve és pisztáciával megszórva. Tehát a forma hasonló volt, de tartalomra egy teljesen más süteményt kaptunk, mint a mi piskótánk tulajdonképpen. Ugye nálunk a fatörzs az igazából egy piskóta tekercs.
Nagyon egyszerű sütemény. Egyébként igen, nagyon egyszerű igen. Sütemény. Kell hozzá egy nagyon jó piskóta, meg kikeverni a vajas krémet, és hát ugye a gyerekek szokták vindikálni maguknak azt a jogot, hogy akkor a villának a hegyével úgy meghúzogatják. Megstilizálják a fatör sütemény, de nagyon-nagyon szerettem. Érdekes, nem tudom, hogy az ország más részén úgy szokott-e lenni, vagy nem, de én úgy emlékszem, hogy ugye mindig készültek klasszikus mézes sütemények, amiket kiszaggattunk különféle...
A mézes kalácsra gondolok.
Igen. De azt mi legalábbis Zalában nem nagyon szoktuk föltenni a fára, de nagyon sok helyen látom, hogy fölteszik a fára. Ez nálatok hogy működik?
Hát mi sem szoktuk, ugye ez a... igazából, amikor a gyerekeim óvodába jártak, és akkor ott készítgettek ilyen karácsonyfa díszmézes kalácsokat. De hát megmondom őszintén, most tavaly például kaptunk egy mézes kalács iparművésztől csodálatos, gyönyörű karácsonyfa díszmézes kalácsokat. Hát erre nem leették a fáról. Hogy mondtam is nekik, hogy inkább többet nem.
Egyébként ez a mézes kalács, ugye, ha jól emlékszem, akkor ez az első kötelezően elkészítendő sütemény volt a karácsonyi időszakban, pontosan azért, hogy karácsonyra fölpuhuljon.
Igen, igen. Hát most már
mondjuk soha nem szerettem puhálni, én mindig úgy szerettem, ha kemény.
Amikor kemény. Igen, igen. Meg hát szerintem azért is volt ez mindig ilyen kötelezően elkészítendő, hamar elkészítendő, mert a gyerekeket is jól le lehet vele kötni, és ez egy ilyen jó elfoglaltság, amikor már benne vagyunk a decemberben, hogy akkor legyenek ilyen mézes kalácskészítések, díszítgetések, úgyhogy ez azért is így van. De vannak már egyébként olyan receptek is, ami azonnal puha, meg, tehát hogy már ez sem igaz, hogy most azért kell hamar meg elkészíteni, hogy megpuhuljon, de tényleg vannak olyan receptek, amit elkészítés után dobozba kell tenni, és akkor ott hagyni egy kicsit érni.
Amit még ide fölírtam a papíromra, az a mandulás kifli. Vagy a hókiflire. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy alapvetően van-e különbség a mandulás kifli és a hókifli között, vagy csak elnevezésben?
Hát véleményem és ismereteim szerint nincsen, tehát szerintem ez csak egy elnevezésbeli különbség. Igazából ugye attól hókifli, hogy kívülről porcukorral megvan szól, illetve be van forgatva porcukorba ez a mandulás kifli. Ha nem forgatod be, akkor nem lesz hókifli. Így tudom elképzelni a különbséget, hogy attól hókifli, hogy beleforgattad.
Igen, és akkor olyan kis patkókat gyártanak a háziasszonyok, és akkor ezt teszik föl. Ami még a karácsonyi időszaknak egy emblematikus ízét adja, az pedig a kókusz. Nagyon sok fajta kókusz, nagyon sok módon lehet felhasználni a kókuszt. Mondjál erre példákat, légy szíves.
Hát, ami a legnagyobb menekülési útvonalat adja szerintem.
Ez jó, köszönjük szépen, de tényleg.
Mindenkinek, aki sütiket készít, és mondjuk előfordul, hogy valami selejtes lesz, az ugye a kókuszgolyó.
Elnézést. Ez olyan, mint a hortobágyi palacsinta.
Pontosan.
Az is egy menekülési útvonal.
Igen, igen, és nekem is van egy ilyen zserbógolyó receptem, a megmaradt beigliknek, beigligolyó, hogy a megmaradt beigliket lehet ugye ledarálni, összekeverni egy kis amarettóval, narancslével, összegyúrni, csokival bevonni, és akkor már is kész egy fantasztikus zserbógolyó, vagy beigligolyó, amivel ugye új életet lehelünk a beiglikbe.
Illetőleg hát ugye az is egy emblematikus sütemény tud lenni, a kókusz kocka, bár az nem csak a karácsonynak a süteménye, mert mondjuk emlékszem rá, hogy egy családi összejövetel, vagy egy lakodalom, vagy egy temetés sem múlhatott el annék, hogy ne legyen ott, mint a 4 kiló kókusz kocka az asztalon.
Hát bizony a kókusz kocka is. Ja, elnézést, közben a hangommal egy kis probléma támad. Szóval a kókusz kocka is ilyen, igen.
A kókuszkocka is ilyen pontosan, hát ugyanúgy belül tartalmaz egy nagyon szép piskótát, és akkor azt kell beleforgatni kívül kókusz csokiba, meg aztán kókusz reszelékbe, és akkor így adja ki magát. A következő...
Ez is egy ilyen mézes tészta szokott lenni.
Így van, mindenben. Hát nagyon sok karácsonyi sütemény föl tud venni egy kis mézet. Aztán, igen, amit mi még szoktunk készíteni, az a gyümölcskenyér, őszgerincbe.
Hát bizony, és ebbe ugye finom aszalgyümölcsöket, diót.
Magokat, mandulát, nagyon sok mag.
Igen.
És akkor ezt ti is őszgerincbe készítitek, vagy általában abban készítik?
Általában igen, és nálunk az a legkedveltebb verzió, amit még kívülről be is vonunk csokival, hogy akkor már legyen kövér az alud.
Hát persze, az még ad neki egy külön bájt. A linzerkarikát majdnem kifelejtettem, pedig a linzerkarika is az első kettőbe ott kell, vagy háromba ott kell, hogy legyen, mint alapsütemény. Ugye két kis linzer szeletet kell elképzelnünk, a felső rész az ki van középen lukasztva, és általában ezt is baraszklekvárral, vagy valamilyen savanyú blekvárral szokták megtölteni, ha jól emlékszem, ugye?
Igen, igen, ugye az Isler linzer ez ilyen párosban jár, párban jár egymással, hogy az islert azt bevonjuk kívülről csokival, a linzer pedig így van, ahogy mondtad, és általában barack flekvárral, bár ez is nagyon finom savanykás flekvárokkal, mint például ribizlivel, vagy pedig málnalekvárral is nagyon szeretik.
Jó, akkor lassan hagylak, hogy ne fulladjál meg. Van-e olyan sütemény, amit kihagytam volna, de te fontosnak tartasz, hogy az a karácsonyi alapsütemények egyike?
Hát másika. Ugye nem kifejezetten karácsonyi, és nem is tőlünk származik, de azt látom, hogy rettenetesen nagyon-nagyon kedvelt a magyar háztartásokban a tiramisu.
Így van, igen.
Gyakorlatilag megkerülhetetlen. Tehát tiramisunak lennie kell.
De én akkor már ide hozzam, ide citálom a madártejet is, mert ugye annak is szinte lennie kell.
Igen, és még a mákos gubát, azt nem tudom, említettük-e.
Nem említettem a mákos gubát, de direkt nem említettem a mákos gubát, mert azt gondolom, hogy egy kicsit a mákos beigli az kiveszi ennek az élét. Bár ugye két teljesen különböző süteményről van szó, az egyik sokkal, mármint a mákos guba sokkal szaftosabb tud lenni, sokkal másabb az állaga, mint a mákos belinek. De hát azért azt összefoglalóan elmondhatjuk, hogy a méz, a mák, a diók, a lekvárok, a tojásfehérje, a nagy sok tojássárgája, akkor ezek mind-mind megjelennek mindenfajta süteményben.
Igen, még az alma, ugye, ami a téli...
Hát szegfűszeg, persze, fahéj.
A házasoknak a téli raktárában ott kell, hogy legyen ugye az alma.
Így van, akkor már csak egy mondatot mondjál nekem, neked ezek közül, amikről beszélgettünk, mi a nagy kedvenced?
Hát, amiről nem beszélgettünk, a flódni. Nekem az.
Akkor azt majd
mert, a kö... hogy azt tudod miért, mert abban benne van az alma, a dió, a mák, a szilvalekvár.
Minden.
Minden finomság benne van.
Igen, igen. Na majd legközelebb flódnizunk, és elmeséled a legkedvesebb flódni receptedet, jó?
Jó, jó.
Köszönöm szépen neked, szevasz.
Én is köszönöm.
Kövérné Kalmár Mónika, a Gyenes Diási Móni Süti vezetője volt a vendégem, és a karácsonyi emblematikus süteményekről beszélgettünk.